mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Végül az időjárásról. Országszerte napos száraz az idő. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. Felolvassa Kaszás Attila. Harmadik rész.
Jövő héten kirándulni megyünk Komlóra. 33 torok üdvivalgásban tör ki. Pompásan buszozunk. Buszunk hűtőrácsán a feltekerhető bőrvédő. Türekedés a lépcsőn, hátulról egy hang, Dormán az új ősvezető, gyerekek. Mi ez? Nem vagyunk csürhék? Barát, barát mellett foglal helyet. A busz harákolva, köpködve elindul, és már pattog is a nóta. Kender, kender, de szép tábla, kender! Az ibrányi lányoknak csak ez kell! Sofőr bácsi átra szól, csendesebben vigadjatok. A nótázó kézbe kapnak a kultúrált éneklés. Buszunk nyeli, fajja, habzsolja a kilométereket. Már messziről észreveszük az erőt sugárzó alakot, és feltesszük Klári néninek kérdéseinket, hogy a faszba készült ez a szobor. Mi a picsát jelent az arcán a mérgesség? Mondja Klári néni, mert ráz a busz a makadámon. Kifejezésre juttattuk, hogy otthon mi is megpróbálunk Lenint formázni beáztatott tojásos dobozból, aztán visszaindultunk a buszhoz. Utoljára maradtam. Megigézett Lenin szigorú tekintete. Szerbusz, Lenin, mondtam. Homlokán recsegve felgyűrődött a kőbőr. Kérsz Szotyit, kisöreg, kérdezte. Benyúlt kőszájába, kicsavart a kőfogát, azzal törjem a kőszotyit. A gyerekek vadul integettek, nehogy lemaradjak, mint a borra való. Az égen olajzöld felhők nyargaltak keresztben. A kísérő tanár csípőretett kézzel beszélget a nyilvános vizelde mellett. Rászáll egy légy a szájára, és rögtön tovább repül. Hogy hívnak? Kérdeztem. Lenin, mondta Lenin. De igazából mi az igazi neved? Arra vagy kíváncsi, kisfiú, mi volt a nagy Lenin igazi neve? Arra. Lenin neve, de most aztán jól figyelj, jó szív volt, Lenin neve fürge szarvas volt, Lenin neve pöttyös labda volt, Lenin neve Stikey Fingers volt, Lenin neve korai öröm volt, Lenin neve pompásan buszozunk volt, Lenin neve na de most aztán jól figyelj volt. Innen utunk a bányába vezetett. Nagyon tetszett a modern megoldás, hogy a bányából feljövő bányászoknak nem kell törölközőt használni, hanem higiénikusabb, hogy egy levegőt fúvó folyosón haladnak át a fürdőből a szekrényükig, és az leszárítja fáradt testüket. Továbbra is jól viselkedtünk, nem akartunk rossz színben feltűnni. Aki mégis rosszalkodni próbált, azt a többiek leintették. Navratil beköpött a tárnába. Kifaggattuk az idős vájárt. A sújtólég ma már nem olyan halálos veszély, mint a kincskereső kisködmön idején. Füstölgő salakdombok a város szélen, irány a természet. Orvadász által felállított hurokban vergődő nyúlra bukkanunk. Klári néni vadon élő állatok életéről, táplálkozásáról, szokásairól mesél. Bogarat gyűjtünk, áradmányos talajt és szuvas kutyalapockát. Mókus majszolja tobozt fán. Milyen változatos vidék a mi szűkebb hazánk. Nézd, bazd meg, őzikék. A TS kapuban hever a gazdaság vén házőrző ebbe, a portás úgy hívja, életunk tömlő. Húsertés, a tehenek törzslapjai, nagyüzemi baromfi tenyésztés, tyúkszarba, libafosba taposni, csesznegire kenni. A vájúban szivacsos, zöld lepedék a tehenek nyálától. Átlagos tejhozam. Tejszeparátor, bruttó regiszter tonna. Tanuljatok szorgalmasan, mondja az idős parasztasszony, nektek már ne kelljen ilyen csúnya munkát végezni. Klári néni bebizonyítja a TS munka nagyszerűségét, fontosságát, sőt a TMK a terszerű megelőző karbantartás szépségeit. Osztályfőnöki feldolgozó órán majd mindent átismétlünk. Mit éreztél az óra elején, mit érzel most? A bogarat az áradmányos talajba tesszük, hogy megpuhuljon. Otthon megfelelő méretű rovartűvel átszúrjuk a szárnyfedelét, és megvárjuk, hogy kiszáradjon. Szabad foglalkozás a dombok ölelte, kikericselteli virághíves tavaszi réten. A lányok összevesznek a zsinórlabdán, tauszék fogyasztós kidobóst akarnak játszani, megy a klikkezés, egy labdát hoztak. Ismerkedünk a famászással, annak lehetséges következményeivel. Bekanyarodik a parkolóba egy másik farmotoros Ikarusz. Játszatok a rétnek ezen a felén, mondja Klári néni. Nem kell velük keveredni. Gimnazisták, az Alföldről. Piócásnak hívják a virághímes rétet. Reket hangon röhögnek. Navratil célba vesz egy fánkubbasztó karvajt. Mire ott terem két gimnazista az Alföldről, felkapják a szédült karvajt, és elszaladnak vele. Amiaink utána? Adjátok vissza a szédült karvajt! Gúnyosan nevet gélnek, és szó nélkül elteszik a szédült karvajt a buszokba. Szólunk Klári néninek, hogy tanári tekintélyével szerezzen érvényt az igazságnak. Kérje vissza a szédült karvajt! De a gimnazisták azt mondják, a szédült karvaj a sofőrjüknek kell. Ilyenkor hol van a társadalmi bíróság? Nincs mit tenni, focizzunk. Mi leszünk a mötöká? Felfújtuk a fűzős focit, és megkérjük a kísérő tanárt, Kárpáti Marika papáját, bíráskodjon. A lányok is kibékülnek, klinikát játszanak. Kárpáti Marika a legfélősebb kislány az osztályban. Nyuszi. Szembe ráncos szoknya, szürke garbó. Egyetlen érdekessége, hogy a papája filozófus. Mikor rákerül a sor, apja foglalkozása, suttogva bemondja, filozófus. Az meg mi fánterem? Filozófus az, aki mindent tud. Rábeszéltük Klári nénit, hogy Kárpáti Marika filozófus papája legyen a kísérőtanár az osztálykiránduláson, de Kárpáti Marika filozófus papája csalódást keltett, mert kopaszodott középen, és mikor megkértük, hogy bíráskodjon a fuciba, az előzetes szabály megbeszélés során kiderült, hogy a legmesszebb menőkig nincs tisztában a les szabály jelentőségével. Nem tudja, mi a les. Fuvolázni sem hallott róla. Mi igazából a bevett szokásokhoz híven nem is kívántuk kispályán a les szabályt alkalmazni. De ahhoz, hogy egy szabályról komoly megfontolások után lemondjunk, töviről hegyire ismernünk kell magát a szabályt. Ahhoz, hogy egy törvényt semmisnek nyilvánítsunk, behatóan ismernünk kell magát a törvényt. Ő viszont a legellenszenvesebb és legfelületesebb módon a les szabály ismerete nélkül is lemondott volna a les szabály alkalmazásáról, amivel elásta magát a szemünkben. Még hogy filozófus. Thalész legalább, a nagy görög gondolkodó, mikor állandóan szivatták a Poriszban, hogy élhetetlen idióta, például egyszer, sétaközben, annyira elgondolkodott egy matematikai problémán, nyilván a Thalész tételen, hogy belezuhant a meszes gödörbe. Thalész ekkor legalább kiszámította a csillagokból a jövő évi termést, felvásárolta az összes szőlőprést a városban, így lett egy csapásra gazdag, és így állt bosszút. De mi később sem tanultuk megtisztelni Kárpáti Marika filozófus apukáját, mert azután sem produkált semmi különöset, hogy olyan csúnyán felsült a leszszabállyal. Egyáltalán nem számította ki a szőlőtermést, sőt, még ő volt megsértődve. Kamgárn pantallómat gyerekek fotbalozás ürügyén sárral összecsapták, kérem intézkedni. Ül a buszban egyedül, hátravetett fej, száraz migrén, ne zajongjunk. Be lehet állni? Kérdezte egy mutálós gimnazista az alföldről. Egy lavor vízbe, majd ha visszakaptuk a szédült karvajt. Kárpáti Marika felsült a filozófus papájával. Nem sokára mégis ő lett a legnépszerűbb lány az osztályban. A banda összes tagja egyszerre, egy azon napon, egy azon percben esett halálos szerelembe Kárpáti Marikával. Véletlenül fejbevágtam egy sakkfigurával, sírva fakadt, de úgy, hogy a kő is megszánta volna. Összetrombitáltam a bandát, és kiadtam szigorú parancsban, hogy mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika, aki eddig soha, semmelyikünk szerelem sorában nem szerepelt, sosem kapott szerelmes levelet, és az osztály azon félénk, visszahúzódó tagjai közé számított, akik észrevétlenül, fátyol alatt tengetik szemérmes életüket, és nem is vágyakoznak arra, hogy kitörjenek az ismeretlenség homályából, mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika mindannyiunk szívszerelme. Nem örült neki. Padjára tettük sorban a pisztolyokat, és követeltük, hogy valljon szint. Na, most boldogok vagytok? Kérdezte a pattársnője, amikor Kárpáti Marika megint sírva fakadt. Kárpáti Marika szerepe ebben a vérre menő rivalizálásban a szükséges, de önmagában értéktelen kellék jelentőségére korlátozódott. Írja a földrajzleckét, a szavak átégetik a füzetet, az asztalt, a padlót, és beleesnek a földbe. A bütyök meglesi a lépcsőházban, mintha ő is tudna a banda szerelmi tébolyáról. Hegyen azt az édes kis puncikádat! Sírógörcsöt kap. Zárva termőket összekeveri nyitva termőkkel. Maradékot elfelejti hozzáadni. Radírját elveszti, áttér a kockázatos reggeli bepakolásra. Feláll, és reszkető hangon bejelenti Sarolta néninek, hogy az ő leckéje, a Karaganda, Kujbisev, Krivojrog beleesett a földbe. Hetekig üres a padja. Nem tudunk róla semmit. Szenvedélyünk szalmalánk természetűnek bizonyul. Kurta tréfa. Egy percre tündökölve mindenki fölé emelkedik, majd azonnal visszahull az árnyszerű töredéksorsok egynemű televényébe. Papírgyűjtés közben elcsapja egy autó. Fekszik az aszfalton. Kíváncsian és részvétlenül bámuljuk fentről az ablakból. Beláthatatlan következményekkel járhat, ha délelőtt 10-kor fejbevágsz egy lányt a napköziben. Az osztálykirándulás másnapján kiderül, hogy Klári néni kém. Lemúr Miki egykén oda kiállt, így szoktunk elvánni a kémekkel, lealázzuk őket. Japán és kínai elmentek, stb. Klári néni átolvad az ablakon keresztül a tájba. Régan pattog az énekszó, sofőrbácsi engedi. Kocaturisták vagyunk, még nem szeretünk gyalogolni. Csak akkor, ha busz visz minket, járjuk be a hegyvidéket. Ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussz busz. Akkor derült ki, hogy Klári néni kém, mikor mikrofilmet dugott az orrába. A CIA-jétól kapta. Akkora, mint egy szőrszál. Fel lehet rá venni a laktanyákat. Klári néni számító ravassággal úgy tervezte meg az osztálykirándulás útvonalát, hogy a legfontosabb laktanyákat lefényképezhesse az orrával. A lefényképezett laktanyák kiszolgáltatottá válnak, mint a hátára fordított szarvasbogár. Magasan tartott orrát mindig pontosan abba az irányba fordította, amerre kinézett a buszból. Bár ez talán bizonyítéknak kevés, mert könnyen hivatkozhat anatómiai és kényelmi szempontokra, hogy nem a szemesarkából, a perifériás látásával szemléli az elsuhanó tájat, hanem teljes arccal fordul kifelé. A természet, az arc fiziognómiája nyilván nem szándékosan, de ez esetben a kém tevékenység segítségére sietett, mikor ős eredeti adottságként mutatta fel, hogy az orrtengely és a szemtengely merőlegesek egymásra. Szólni kéne a kalandjai felügyelőnek, vagy írni Kádár apánknak. A titkos adóvevőt óvatosságból otthon hagyta, de orrába túrt, leleplezte magát. Stirlitz tudta, hogy hibázott. Klári néni viszont nem tudta, hogy hibázott, és mi az Emil és a detektívek mintájára figyelő szolgálatot szerveztünk. Szemmel tartottuk Klári néni orrát. Ha beszélt hozzánk, forognia kellett, mert elsasszéztunk leselkedő orluka elől.
Minket ugyan nem fognak beszervezni a rohadt imperialisták.
Titkos kupaktanácsot tartottunk a hátsó ülésen. A figyelőszolgálat nem elég. Tárgyi bizonyítékra van szükség. Takács Feri éjjel belopózik Klári néni szobájába, kitépi órából a szörfilmet.
Lenne meglepetés.
Kalocsán robogott keresztül az Ikarusz. Pompásan buszoztunk. De nem vétettük el, hogy Klári néni orcimpája a forradalmi ezred laktanyájánál remegve elfehéredve kitágul. Hogy minél szélesebb öblöt tárhasson a tiltott látvány felé. Majd a jól végzett munka örömteli fáradtságával bágyattan elernyed. A harckocsizó ezred laktanyája következett. Ford bennünk a tehetetlen dű. Klári néni orra kalocsán két legyet ütött egy csapásra. Láttuk lelki szemeinkkel, hogy a katonai üzemek, fegyvergyárak, stratégiai fontosságú csomópontok, hidak és vasúti átjárók, középületek, élelmiszerraktárak és víztárulók a hátukon fekve kalimpálnak, mint a szerencsétlenül járt, védtelen szarvasbogarak. És immár lehetetlen őket megoltalmazni. Klári néni az orrába gyűjti egész Magyarországot, mi meg ölbetett kézzel ülünk. És ki tudja még mire készül? Előre dőlve oson a pártház kihalt folyosóján, egyik kezében mordály, másikban tarantella. Frici megkérdezte, mert hogy ezen vitatkoznánk, hogy mi a különbség a CIA és az FBI között. De Klári néni rárivalt, maradsz a seggeden? Aha, na jó. Fogod te még másképp is beszélni? Azzal fenyegetőzött, ha így folytatjuk, nem viszel a mezőgazdasági vásárra. Aztán persze elvitt, kötelező. Prospektusok külföldiül, 500 kilós disznó, és a bűz. Klári néni, ott hagytam a gázál arcom. A pavilonban szép gyümölcsök kínálják magukat. Kevesen gondolnak azok munkájára, akik ezeket megtermelik. Lengyel répaszedőgép, intenzív alma, önfelszedő csávázó. Az a modern tanítónéni, aki kiállításon szétengedi a gyereket. De hát egy kémtől mit vársz? És akkor kiderült, hogy Klári néni mégsem kém.
Pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. A harmadik részt hallották. Felolvasta Kaszás Attila. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Molnár András. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Csizmadia Tibor. A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2020. június 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
Bácsi!
Bácsi, maga mit csinál itt?
Itt lakom.
Ládában nem lehet lakni.
De ebben lehet.
De nem lehet.
De lehet, mert ez csodaláda. Látod? Benne lakom.
Az igaz.
Na látod.
És ember a bácsi?
Ember? Na igen, ember.
És akkor ez a láda, ez a csodaláda ház?
Csak is. Nem látod?
És nagyon szép.
Tessék, lépjetek be bátran. Ez itt az ajtó.
A bácsi mindig itt lakik?
Nem mindig. Néha máshol is lakom, de nem szívesen.
És nem fél a bácsi, hogy valaki beköltözik ide, mikor a bácsi nincsen itt?
Miattam aztán beköltözhet.
Hát akkor lakhatnánk itt mi is?
Nyugodtan.
Te buta, hiszen nincs kiutalásunk.
Annyi baj legyen, én már is adok egy kiutalást. Tessék.
Jaj, de jó.
Na de, mit szeretsz játszani?
Háborút.
Akkor add vissza a kiutalást.
De békét akarok. És rendőrt is szeretek játszani. Én papát, mamát szeretek játszani.
Gyerekszínész voltam a rádióban. Kaszás Gergővel beszélget Szabó Éva.
Ha egy gyerek már nagyobbacska lesz, akkor nem szokta szeretni, hogyha a felnőttek arról mesélnek, hogy milyen aranyos volt, amikor papás mamást játszott, és amikor még nem tudta tisztán kimondani, hogy épp a jetek, magyar jó. Vállalod el a gyerekszínész Kaszás Gergőt?
Vállalom. Igen, nagyon jó emlék volt ez nekem, és nagyon jó, nagyon szívesen emlékszem arra.
Gyerekszínészekből ritkán van, hogy azután felnőtt színészként is pályán maradnak, hogy így mondjam, másrészt meg, hogy mondjuk ugyanolyan tehetségesen, mint amilyenek gyerekkorukban voltak. Véletlenül lettél itt a rádióban gyerekszínész, vagy pedig volt akár szülői akarat, akár pedig esetleg tanári szándékan mögött, hogy te rádiós gyerekszínész lettél?
Ez abszolút véletlenekem múlott. Azon múlott, hogy én a rádióhoz elég közeli általános iskolába jártam, a 9. kerületbe, és minden iskolához kiküldtek akkor valamilyen írást, hogy a jól szavaló vagy szépen szavaló gyerekeket küldjék el felvételire. És akkor engem elküldtek ide, akkor voltam harmadikos általános iskolás, 9-10 éves, és a Kornis Mihály, akit akkor még Kertész Mihálynak hívtak, vagy hát azt a neveit használta, ő tartotta a felvételit, és én fel se fogtam az egészet. Elmondtam a Vörös Sándor bóbitáját, és akkor fölvettek, és jártam a gyerekstúdióba, amit ő vezetett akkor. Sokáig nem engedett rádiózni, mert majdnem a legfiatalabb voltam a társaságban, és aztán nála kezdtem el ezt csinálni. De az, hogy ide kerültem, az tulajdonképpen véletlen. Véletlen volt.
Amikor fölvesznek egy gyereket rádiós gyereknek, akkor azért veszik föl, mert saját magát hozza, azután elkezdik gyúrni őt. Számomra még mindig kérdéses az, hogy mennyit hoz egy gyerek kicsi gyerekként a saját gyerek állapotából ide, mennyit tud megőrizni, miközben dolgoznak rajta.
Hát ez is olyan nehéz, mert ezt is inkább akkor jöttem ezekre a dolgokra rá, amikor a Kornis Mityóval elkezdtem beszélgetni erről, és ő mondta, hogy ő azt szerette akkor bennem, hogy nem egy ilyen komolykodó gyerek voltam, és el tudta képzelni rólam, hogy a téren focizom, meg bunyózok a többiekkel, mint ahogy más gyerek. Amikor a munka része volt, akkor azt érezte, hogy olyan komolyan tudom azt venni. De közben persze, igen, hát gyerekszínésznél az a lényeg. Nagyon-nagyon későn kaptam olyan feladatot, ami nem én volt, tehát nem egy kisgyereket kellett játszani, és azt hiszem, hogy meg tudtam én maradni akkor gyereknek, talán ezért sikerült, és igen, és nem rontottak ezt, nem kezdtem el mórikálni magam. Azt hiszem, soha nem hittem el, hogyha, szóval mindig igényes voltam, akkor is azt hiszem magammal, és nem hittem el, hogyha úgy aranyoskodva azt mondják, hogy jaj, de jó, hanem én, bár azt igazán nem tudtam, hogy kell, meg mit, hogy kell csinálni, de úgy emlékszem, hogy rosszul éreztem magam, ha valami nem sikerült.
Most rendet csinálok. Először is feltörlöm ezt a tócsát. Én meg olvasom az újságot. Olvas csak, apuka. Legyen egy kis nyugalmad. Fehérbe vagyon, fehér a rózsa. Asszony, hagyd már abba a munkát. A tócsának hasznát veheted. Levest főzhetsz belőle, hallod? Igazad van, apuka. Ez a tócsa nem is olyan piszkos. Levest főzök belőle nudlival.
Teríts meg, már korog a gyomrom.
Adom már, apuka. Tudom, hogy éhes vagy. Hozom már.
Mi van az újságban, apuka?
Á, semmi kár rá szót vesztegetni.
Lesz háború, apuka?
Nem én mondom, azt meg anyuka.
Én nem akarom, hogy háború legyen. Te sem, ugye?
Hogy igazi háború legyen, azt nem akarom. De az én játékrevolverem megmaradhatna. Meg a kis ágyuk is.
Az én házamban senki sem lövöldözhet. Az én házamban rend lesz.
Jó, csak ne kiabálj.
Én most visszahallgattam itt ezt a Ketten a ládikában című darabot. Nem tudom, hogy az első hangjáték volt-e, amiben játszottál, 76-ban készült.
Ez az első között volt, 76, igen.
Én nagyon szeretem azokat az őszinte belső gyerekhangokat, amiket itt most ebben a hangjátékban hallottam, és egyáltalán egy rendkívül tiszta, lírai gyerekhang volt a tied. Milyen gyerek voltál? Még nem vagy túl messze a gyerekkorodtól, de azért már van egy pici-pici rálátásod. Játékos gyerek voltál, meditatív gyerek voltál?
Hát ez, ami itt a rádióban volt, ez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy jól tudjam érezni magam gyerekként. Mindig valami fontos feladatot akartam én csinálni, szóval mindig fontos akartam lenni. Egy társaságban belül is, és a családban is, a szüleimmel is. És nagyon általában idősebb barátaim voltak, akikkel, és a velem egykorúakat kicsit, hát akkor ez még őszintében jelentkezik, kicsit néha gőggel néztem, hogy velük nem lehet beszélni, mert azok milyen buták, és idősebbekkel barátkoztam. De közben tényleg az, a Bakács téren volt az iskolánk, és oda lejártunk a templom mellé focizni, állandóan verekedtünk is ott, meg elég jól tornáztam, sportoltam is mindig mellette, tehát úgy olyan egyensúlyban volt ez, azt hiszem. És ez ebben a rádió nagyon fontos volt, mert itt játékosan, de mégiscsak valami, szóval bejöttem kettőre, és akkor olyan nagyon komolyan tudtam ezt venni, hogy itt nekem most dolgom van.
Szervusz, apuka!
Szervusz!
Mit csinálsz, apuka?
Frász!
Nem szeretem, ha így beszélsz.
Veszekednünk kell. Így nem is veszekedtünk.
De hiszen szép idő van. Veszekedjünk holnap.
Na jó, akkor holnap.
Vagy holnap után, vagy amikor majd én szólok.
Akkor hagyjuk csütörtökre. Nem tudod, mikor lesz csütörtök?
Soha se fogunk veszekedni, ha szép idő lesz. Csak ha majd esik az eső.
Azt nem lehet. Apuka meg anyuka vagyunk. Muszáj veszekednünk, ha nem is esik az eső. Mit szipogsz?
Nem szipogok.
És mit húzogatsz mindig?
Semmit se húzogatok.
A kötényedet húzogatod. Minek?
Annak, hogy ezt így szokták. A kötényt húzogatni kell.
Frászt.
Ugye Cserár Rékával ketten ültök ebben a ládikában, ebben az askenázi írásból készült hangjátékban, és azt mondja az a bizonyos apuka, akit játszottál, hogy háborút meg rendőrt szeretek játszani. Hogy vagy ezzel most?
Jaj, hát... Hájaj. Na, borzasztóan nyomaszt engem minden, ami itten körülöttünk van, ami erőszak, minden. És hát nagyon nem szeretek háborút és rendőrt játszani, még gondolatban sem.
Emlékszel még erre a darabra?
Nagyjából igen. Egy ládikába bevonulnak és eljátszák, hogy ők akkor most férjes feleség lesznek, és ezt néha borzasztóan komolyan is veszik. Azt hiszem még igen.
Igen, halálosan komolyan veszik, ugye kiutalásuk van erre a ládára. Azt is mondja a Cserár Réka ebben a darabban, hogy apuka nem szeret egyedül lenni, akkor most Kasszás Gergőt kérdezem, hogy vagy a magánnyal?
Szeretek egyedül lenni, bár hogyha sokáig vagyok egyedül, az elkezd nyomasztani, de amikor sokat dolgozom, vagy úgy felgyorsulnak a dolgok körülöttem, és sok emberrel találkozom, akkor mindig kell utána egy pár nap, amikor egyedül vagyok, és ezeket úgy feldolgozom. Általában különben ilyennek ismertem meg magam mostanában, hogy hagyom történni a dolgokat magam körül, és megpróbálok valamely elég nyitottan részt venni helyzetekben, és aztán utána kell egy kis lenyugodás és pár nap szünet, amikor ezeket mind feldolgozom és ugye elrakosgatom.
Abban is megállapodtok itt a apuka és anyukaként a ládában, hogy veszekedni kell. Veszekedős ember vagy, már úgy értem, hogyha igazad van, és összeütközésbe kerülsz valakivel, akkor befele mennek a dolgok, vagy tudsz verekedni az igazadért?
Tudok verekedni, bár 18 éves koromban jobban tudtam. Szóval annyira fejjel a falnak már nem megyek, mint régebben, és ezt néha sajnálom is. Hogy először jó sokszor átgondolom, hogy tényleg igazam van-e, de hogyha igazam van, és valami nagyon fontos dolog múlik azon, hogy most nekem legyen igazam, akkor azért képes vagyok egészen komolyan is verekedni, veszekedni, kiharcolni azt.
Na most ebből a ládából azért egy idő után mégiscsak kijöttél, ugye? Akkor, amikor még a ládikában üldögéltél, gondoltál már arra, hogy színész akarsz lenni?
Akkor még nem. Ez kicsit később jött. Először a csillogása, meg maga ez a furcsa, izgalmas élet, az tetszett. Nem is a pénz, meg az, hogy milyen ruhába járnak a színészek, meg hogy autójuk van biztosan, nem is ez, hanem az tetszett először is, hogy itt kettőre bejönni, és akkor ez ilyen jófajta munka. És akkor, amikor 7.-8. voltam, akkor kezdtem el először komolyabban azt gondolni, hogy hát miért ne csinálhatnám én ezt felnőtt koromban is majd. És akkortól kezdődött ez, de ez olyan 3-4 évig ez csak játék volt. Én közben egyre inkább éreztem, hogy nekem dolgom van itt, meg talán helyem is van.
Volt, Gergő, valami egy olyan szituáció, amikor egész biztos volt benned a felismerés, hogy neked itt dolgod van, és neked itt helyet kell, hogy legyen.
Ajaj, a Siklós Olga elhívott engem az Ószt csinálni, és az Ószban az volt az első olyan rádiójáték, amikor egy kutyát kellett játszani, ami nem kisgyerek. De akkor én már 14-15 éves voltam, épp ilyen mutálós-szerű hanggal, és aközben, a munka közben éreztem meg először azt. Akkor döntöttem el végleg, hogy színész akarok lenni, és akkor azt is megéreztem valahogy, hogy nekem ezt kell csinálnom. És hogyha nagyon akarom, akkor ez menni is fog. És épp ezért nem is keserített el, amikor elsőre nem vettek fel.
Milyen volt a főiskolád?
Nagyon jó volt. Remek volt. Remek volt. Borzasztóan boldog 4 év volt. Főleg az első 2, amikor egy osztályteremben magunk egymást kóstolgatva csináltuk a helyzetgyakorlatokat és jeleneteket. Szóval nagyon jól éreztem én magam a főiskolán.
Jó volt az évfolyamod?
Jó. Igen, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Igazán az volt az ereje az osztályunknak. Nagyon sokan mondták, hogy ez egy nagyon jó osztály. Azt hiszem, hogy nem igazán azért, mert külön-külön nagyon jók voltunk, hanem együtt nagyon jól tudtunk dolgozni, és nagyon ezt bizonyítja, hogy elég sokunkat leszerződtetett a Zsámbéki Gábor, a Stól Andris, Söptei Andrea, Bertalan Ági, Gazdag Tibi, Csányi Ancsi, meg én, mi kerültünk a Katona József Színházba utána. De hát én például borzasztóan szerettem együtt dolgozni az I.S. Robival, aki most Nyíregyházán van, meg Majzik Edittel, aki szintén Nyíregyházán van. És volt még egy lány, aki közben férjhez ment, és most nem lehet tudni igazán, hogy mi lesz, vagy fogja ezt csinálni, vagy nem. Ő a Nagy Adrien, és a Tihanyi Szilvia volt még az osztályunkban, aki most Békés Csabán van.
Látszólag sima volt az átmenet a főiskoláról a katonába, mert az osztály egy hányada, ugye? Az Odri színpadáról a katona színpadára került. Ilyen sima-e? Mégis?
Eleinte azt gondoltam, hogy nagyon sima lesz, főleg azért, mert nagy felzúdulás volt még színházon belül is, amikor a Zsámbéki megrendezte a Vízkeresztet, és a Vízkeresztbe a Violát a Söptei Andreának adta, a Bohócot meg nekem, és mind az öten közepes, vagy még annál is nagyobb szerepeket játszottunk, ekkor voltunk harmadikos főiskolások. És valahogy nem lett az igazán jó előadás, úgy érzem, és nem csináltam, meg én sem, meg egyikünk sem csinálta meg igazán nagyon jól a szerepét. De mégis valahogy akkor tartott még az a főiskolás lendület, és közben a főiskolán is dolgoztunk, és valahogy olyan folyamatosnak tűnt. És akkor azt gondoltam, és így is gondoltam akkor, hogy most majd akkor ott is kipróbálgatjuk magunkat, és akkor egyszer csak úgy minden, észre se vesszük majd az átmenetet, és egyszer csak ott vagyunk a katonában. Aztán utána kellett annak kiderülnie, hogy hát a katonában nagyon kevés bemutató van, és nagyon sok tehetséges színész, és nem is tudnék szinte olyat mondani, akivel ne szeretnék együtt dolgozni. És az évi 3-4 bemutató, ami volt eddig most, hogy megnyílt ez a stúdiószínház a katonának, most lesz 6, de még ez a 6 is kevés arra, hogy igazán megterhelő feladatokat kapjunk sorozatban mind az öten. És hát emiatt van mindenkiben egy kis keresgélés, mert hát amit a főiskolán megszoktunk, hogy az egyik produkcióból a másikba estünk bele, ami nagyon kellett is. És szinte időnk sem volt végig gondolni, hogy most ez jó volt vagy nem, mert már ott volt a következő. Most még valami másfajta van. Most például a Hamletben sok kis szerepet játszom, a legnagyobb közöttük az Oszrik. Szerintem nagyon sokan, akik majd talán hallgatni fogják, ezt azt se tudják, hogy ki az a Hamletben, mert a Hamletet ismerjük, meg az Oféliát, meg a királyt, a Gertrudist, a királynét. És ez másfajta munka, mint percről percre újabb és újabb feladatok.
Ugye nem kell sokat mondani, hogy a Katona József színházak között most a legjobb színházként emlegetett, a színházvezetést illetően legalább annyira, mint az együttest illetően. Milyen a zsámbéki színháza egy színész számára?
Van egy nagy baj, hogy én kicsit későn kerültem idebe. Szóval amikor hallgatom a többiektől, és én azt hiszem nagyon sok emberrel nagyon jóba vagyok színházban, és nagyon sok embert személyesen is majdnem, hogy a barátomnak mondhatok, akkor rengetegszer hallom, hogy ahogy ez a színház indult, azt az eufóriát, és látom a szemeikben olyankor. És ezt én mind megértem, csak én akkor még nem voltam ott, és borzasztóan irigylem őket ezért. Most pedig azt hiszem egy olyan állapota van a színháznak, mint amikor az a kezdeti nagy szerelem elmúlt, és be kell rendezkedni egy ilyen hosszas együttlétre, mint mondjuk egy házasságban, amikor már nem lángoló a szerelem, de egyes helyzetek föl tudják persze azt újra kelteni, és nagyon okosan kell úgy alakítani, hogy mégis izgalmas maradjon egymásnak ez a 31 néhány ember, aki ott van a színházban, és hát persze ezt a zsámbéki is érzi. És ezért vannak azok, hogy most már olyan másfél éve nagyon erős a szándék, hogy valami újfajta utat keresni a színháznak, ami rengeteg döccenővel jár, és persze belecsúsznak bukások is, ami azért veszélyes, mert nagyon kevés bemutatója van a színháznak, és nagyon kikezdik a színházat, hogyha bukik valami, de ez még azt hiszem még mindig jobb, mint hogyha elkezdene belemerevedni egy múltba a színház.
Mondják, hogy kedvetlen a színház, úgy általában. Ez nálatok is érződik most túl azon, amiről beszéltél?
Kicsit érződik, igen. Igen. Az, hogy kevesebb a munka a színházon kívül, hogy igenis komoly színészeknek megélhetési gondjaik vannak, és ezek nem is látszik igazán a közeljövőben, hogy ez valahogy is változna. Mert nem látszik. Ez azért megvisel embereket, és a tűrőképességét próbára teszi. És hát közben persze az is tény, hogy 9 évvel ezelőtt alakult a színház, és elég kevés változás volt a színházban. Tehát ez még mindig arra a magra épül, akik elkezdték. És azok 9 évvel idősebbek, azoknak gyerekeik születtek, vagy ha már voltak csöbb kis csecsemőik, azok már nagyobbak, az iskolára kell gondolni. Meg hát 9 évvel mindenki idősebb lett, úgyhogy valamiféle kedvetlenséget én érzek általában, aztán utána, amikor a munka elkezdődik, például most a Hamlet, az azért abban egy munkába bele tud szeretni azért még az egész társulat, szinte mindenki.
Ez a rossz kedvűség, sokat mondják, abból van, hogy hiányzik a szeretet a színház körül és a színházon belül. Mennyire fontos neked az, hogy egy olyan légkör legyen körülötted, akár magánemberként, akár pedig a színházban, ahol emberek odafigyelnek egymásra, ahol drukkerei egymásnak, és nem ellendrukkerei.
Borzasztóan nagyon fontos magánéletben is, és hát színházban is, mert azért eléggé összefügg nekem a magánéletem a színházammal is, illetve a színházzal is, mert állandóan csak arra gondolok, hogy mit kéne, hogyan kéne. Volt egy elég mély gödör, pont egy évvel ezelőtt télen volt egy olyan érzésem, hogy én ezt nem. Amikor ugye elmentem más színházakban, vagy rádióban, tévében, itt-ott találkoztam kollégákkal, és azt éreztem, hogy nem igazán őszinte a dolog, és nem igazán, és nincs meg az a szeretet, és nem tudom, hogy most a másik azért mondja, hogy jó volt, mert aztán neki is lesz bemutatója, és akkor én is mondjam majd neki azt. És akkor volt egy ilyen elég mély pont, amikor azt gondoltam, hogy én ezt az egészet nem, szóval ezt a profi színházat én ezt nem fogom tudni, és nem is akarom csinálni. Aztán mindig, amikor a legmélyebben van az ember, akkor történik valami, és akkor valami olyan munkában vesz részt, ez nekem a Lulu-nak a felújító próba időszaka volt, amikor azt éreztem újra, hogy nem kell az egész világgal jóba lenni, hanem elég az, hogyha van. De az nagyon fontos, hogy legyen egy-két ember, akivel igazán komolyan, őszintén lehet dolgozni. És hogyha ez még valami személyes szeretettel is összejön párosulva, akkor valami csoda történhet.
Van?
De van. Van.
Gergő, racionális ember vagy érzelmi ember vagy? Én borítékolom a választ. A kérdés lehet, hogy akadémikus.
Hát, jó, de jó, ez nagyon jó, mert kíváncsi lennék én is, nem tudom igazán. Borzasztóan váltakozik. Én nagyon jó voltam gimnáziumban, és elsőben még kiemelkedően jó matematikából. Nagyon sokat mondta is az osztályfőnököm, aki matematika tanár, hogy hát mit kell ezzel a színészettel annyit foglalkozni, én tanuljam csak a matematikát, hogyha majd színész akarok lenni, az majd megy magától. De a matematikát azt tanuljam, és nagyon jól is ment, és szerettem is. Közben pedig borzasztóan szerettem az irodalmat és a színjátékot, és színészként azt tudom, hogy ott biztos vagyok benne, hogy állandóan összekeveredik. Tehát elgondolni is nagyon szeretek valamit, és megfejteni, és logikailag végigkövetni, és aztán amikor fölmegyek a színpadra, akkor magam is meglepődöm azon, hogy egész másfele mozdul a belsőm, nem csak a kezem, lábam, hanem valami ott belül másfele visz, és akkor hagyom magam arra ráülni. És aztán hazamegyek, és aztán megint átgondolom, és akkor de így össze-vissza változik, azt hiszem.
Nem biztos, hogy ez össze-vissza. Én láttalak téged színpadon, lehet, hogy éppen ebből vannak a szerepformálásaidnak az egyensúly pontjai, hogy egyszerre működsz kétféleképpen, és nem egymás ellenébe hattak a dolgok, hanem egymást segítik.
Ha így van, vagy így lenne, akkor annak nagyon örülnék, mert azt hiszem az a jó, hogyha az embernek működnek az ösztönei, és működnek azok a amik megmagyarázhatatlanná tesznek egy színészi alakítást, és közben pedig mégiscsak ezeket adagolni kell, és állandóan ura kell, hogy legyek ezeknek a dolgoknak.
Van egy francia színház esztéta, aki azt mondta, hogy amikor az Isten kiűzte az embereket, az első emberpárt a paradicsomból, akkor kárpótlásul adta az emberiségnek a színházat. Mi a véleményed erről?
Nem, olvastam mégis, de hát nagyon, nagyon hízelgő dolog az a szakmánkra nézve, szóval hát van ebbe valami, de lehet, hogy csak én akarom hinni, hogy fontosak vagyunk.
Én úgy fordítom most le ezt, amit idéztem, hogy neked mi a színház? Azt mondtad, a magánéleted és a szakmai életed egyszerre, és még azon kívül mi?
Egy jó nagy adag gyógyszer különben, és valami terápia is arra, hogy tudjak létezni. Vagy, szóval amikor egy olyan szerepet kapok, amilyen nem én vagyok, de közben rájövök arra, hogy csinálom, és valami borzasztó könnyen jönnek elő dolgok bennem. De hát én ilyet soha nem csináltam, azt érzem. És akkor arra jövök rá, hogy valami isteni adomány ez, hogy én ezt csinálhatom, mert valószínű magánéletemben, mondjuk amikor a Rembót játszottam, akkor magánéletemben én biztos, hogy nem mennék oda senkihez kocsmában, és nem önteném a fejére a sört, és nem kínoznék meg embereket az igazamért, és azért, hogy ő is belássa. És mégis, amikor csináltam, akkor azt éreztem, hogy ez bennem nagyon erősen bennem van, csak én a mai világban nem úgy, én sem vagyok annyira bátor, és ezt nem tudom kiadni magamból. És nagyon sok helyzetben érzem, amikor feszültségek és szorongások és stressz helyzeteim vannak, hogy egy jó előadásban jó szerepet játszva, de ez nagyon fontos, jó előadásban jó szerepet játszva, ezek el tudnak szállni, és ki tudnak teljesen mosódni ezek a szorongások. Néha mondjuk eltelik egy rossz nap, és este 7-kor van egy Lulu előadás mondjuk, és ilyet most már nincs, mert most már levették műsorról, de amíg volt, bementem 7-től 10:30-ig játszottuk, és 10:30-kor, ha bár fáradt voltam, de valami borzasztó boldogság volt rajtam, és olyan, mintha elmentem volna egy pszichológushoz, és kibeszéltem volna magamból, vagy berúgtam volna, és azzal kitöröltem volna magamból, és hosszabban tartó is. Szóval ez most ilyen módon értem azt, hogy gyógyszer, és aztán pedig azt érzem magamban, ez nehéz erről beszélni, azt érzem magamban, hogy valamit, én igazán nem is tudom pontosan, hogy mit, de valami közlésvágy nagyon van bennem. Bár abszolút nem volt megfogalmazott elképzelésem arról, hogy hogyan kell játszani, de mégiscsak kialakult valami olyan, hogy a legőszintébben és a leginkább azt, ami nekem eszembe jut. És akkor ez talán, hogy minél őszintébb és igazabb, akkor ez talán érdekelni fog másokat is. És nagyon fontos volt persze megint a szerencse, hogy 23 évesen és harmadikos főiskolásként oda jött hozzám a Balikó Tamás, akivel személyesen is elég jóba voltam, és két sör közben azt mondta, hogy de van, lenne itt egy ilyen darab, ami meg kéne csinálni, és hát kivel csináljuk meg, hogy, és ő gondolta Balkai Gézára, és nekem mi lenne a véleményem. Mondtam, hogy nagyon örülök is. És valami olyan módon jött létre egy előadás, ahogy én szeretek dolgozni. Hogy felhívtuk a Gézát, leültünk beszélgetni hárman, aztán kitaláltuk, hogy kik legyenek a többi szereplők. Akkor ők is megvoltak, elkezdtünk próbálni. Akkor összevesztünk, kibékültünk, megint összevesztünk, megint kibékültünk, de maga az a tény, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, ami ráadásul erről is szólt, hogy a lehető legőszintébben kell részt venni mindenben, és hogyha az embernek komoly belső tartása és belső mondanivalója és tüze van, akkor nem kell semmit kitalálni, semmilyen formát, hanem az kiadja magát. És akkor az az ember az érdekes lesz, mint hogy a Rembo is érdekes lett rengeteg mindenki számára.
Számomra mindig nagy kérdőjel, hogy el tud-e játszani egy színész egy olyan figurát, amely figura nem tud megtörténni benne. És rögtön azt mondom, hogy egy színész azért színész, hogy minden figura megtörténhessen benne.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy legalábbis én szeretnék majd egyszer odáig eljutni, hogy annyira... Ez egy idegállapot kérdése, azt hiszem, ez az egész színészet hosszú távon, hogy mennyire tudja megőrizni azt a borzasztó veszélyes állít, biztos vagyok benne, szóval épp elmével megúszni nem lehet. De azt az egyensúlyozást, hogy ne a diliházba zuhanjon bele az ember, de ne is zárjon be minden kaput, ezt, hogyha meg tudja őrizni az ember, akkor az idegrendszere olyan képlékenyé válik az eljátszott szerepek során, hogy emiatt minden meg tud történni benne. De ez fontos, hogy én úgy gondolom, hogy nem kell azért, mit tudom, ha én tolvajt játszom, akkor nem kell kimennie a piacra és ott valakit kirabolni ahhoz, hogy én ezt meg tudjam, hanem hogy olyan érzékletesen és igazán, mintha megtörténne, úgy tudjam felidézni, és velem meg tudjon történni.
Hadd legyek most büszke arra, hogy mégiscsak abban a ládikában kezdődött valami, amit itt a beszélgetésünk elején idéztünk, ketten ültetek benne Csellárékával. Róla mit tudsz?
Azt tudom, illetve néha-néha találkozom vele a szinkronban, és nagyon jóba voltunk akkor, és ez igazán nem múlt el. Én érzem, hogy ő is szeret engem, meg én is szeretem őt, és jó vele találkozni, de azért elég ritkán találkozom ahhoz vele, hogy igazán tudjam, hogy milyen az élete.
Szervusz!
Szervusz!
Nekem nem szabad veled játszani.
Nekem se veled.
Ülj a televízióhoz, én meg ide a rekamiéra.
Kár, hogy nem szabad veled játszani. A becsület szavamat adtam.
Nekem is a becsület szavamat kellett adni. A nagy becsület szavamat.
Hát jó. Ha nem szabad, hát nem szabad. Kapcsold be a rádiót.
Jó. Aztán kimosom a függönyt. Aztán elmegyek neked sörért.
Ha a papagáj kijön a folyosóra, akkor tépek belőle egy zöld tollat. És neked adom, hogy legyen tollad. Jó lesz?
Nagyon jó lesz.
Kozás Gergő színművésszel Szabó Éva beszélgetett, közreműködött Csellár Réka és Végvári Tamás, szerkesztette Szebényi Cecília. A beszélgetés 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Itt van, utánam jött.
Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most önné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa kastély